Fennállva hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet Lukács evangéliumának 12. részéből olvasok, a 13-tól a 21. versig eképpen. Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Ő pedig azt mondta neki, ember, ki tett engem köztetek bíróvá vagy osztóvá? Majd így szólt hozzájuk. Vigyázzatok, őrizkedésben van az ember élete. És mondott nekik egy példázatot. Egy gazdag embernek bőtermést termést hozott a földje, azért magában így okoskodott. Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. És azt mondta, építek. És azokba takarítom be minden gabonámat és javaimat. És ezt mondom a lelkemnek. Én lelkem, sok javadban, sok esztendőre eltéve. Helyezd magadat kényelembe, egyél, igyál, vigadozzál. Isten lelkedet, amiket azért magadnak készítettél, kié lesznek. Így jár az, aki kincset gyűjt magának, és nem Istenben gazdag. Ámen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Hogy Te elhívtál most bennünket ide, és hallhattuk már most is a Te igéd. Kérünk azért, hogy egy olyan tükröt tarts ma elénk, amiben tisztán megláthatjuk önmagunk, és túlláthassunk, megláthassuk azt is, hogy Te mennyire hatalmas vagy, és Te mennyire szeretsz bennünket. Kérünk azért, hogy szent lelkeddel munkálkodj ma itt, bennünk és közöttünk, add, hogy ne fordítsunk a Te igéd előtt, és hagyjuk, hogy Te formálj, és vezess bennünket a Te igaz ösvényeden. Jézus nevéért kérünk, hogy hallgass meg minket. Ámen. Az igehirdetés alapigéjét olvasom a már ebből, a 15. verset szeretném a szívetekre helyezni, majd így szólt hozzájuk Jézus, vigyázzatok, őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem vagyonnal való bővölkedésben van az ember élete. Kedves testvérek, ez az az ige szakasz, amiről mindenkinek van véleménye. Mert olyan emberekről van benne szó, akik kapzsik voltak, akik a pénz rabjai voltak, és akik nem féltek összetűzésbe keverednünk is. Vagy hány olyan testvért tudunk, akik összevesztek a koncon. Hamar elterelődik a másik emberre a figyelmünk. Észrevesszük az ő szemében a szálkát, miközben pedig lehet, hogy a sajátunkban ott ágelek, érintetlenek a kapzsiság, a pénz halmozása alól 100%-ig. Lehet, hogy nem a milliárdokat, nem a sok tízmilliót gyűjtjük, mert nem tudjuk, ha azt tudnánk, azt gyűjtenénk. De azért a bolond gazdagról, akiről Jézus beszélt a mai példázatunkban, azt látjuk, hogy a hirtelen jött gazdagságában, és valószínűleg már előtte is csak magának élt. Azon tanakodott, hogy én mit csináljunk. Ami alatt értem a munkatársait, a napszámosait, a közössége tagjait, és Istent is. Aztán azt mondja, hogy megvan, mit fogok csinálni. Én majd éppen megáldott nagy termést. Én majd elraktározom sok évre, és én majd elérhetek belőle sok-sok évig. A lényeg az én, hogy velem mi lesz. És nem hinném testvér, ez a kis hang. Na de mi lesz velem, az én részemmel? Ha másiknak jár, nekem nem járna. Bármennyire sem egyszerű ezt hallani, vagy nekem erről beszélni, de elgondolkodtam azon, hogyha most jó sokan lennénk itt a templomban, a faluból, akkor vajon ez a jó sok ember mit mondana magáról, önmagának és a másiknak? Meglátásom szerint a többség azt állítana mondani a javakról, mert nem attól függ az ő élete. De hogyha valóban így lenne, akkor nem lennének falun belül sem akkora különbségek ember és ember között. Az egyik azt sem tudja, hova tegye otthonát és a családját. De az igazság az, hogy mindegyik a mammon rabja. Az egyik a kívánság útján, a másik pedig a birtoklás módján. Ne higgyük tehát azt, hogy csak is a másik embernek szólhat. De egy valamit szeretnék tisztázni. A gazdagság az nem bűn, és a szegénység az nem érdem. Az a szegény, aki éhezik és hajléktalan, a gazdagnak meg feladatott a lecke. Nehogy azt higgye, hogy az életét a vagyona tartja meg. Isten nem érdekli, hogy mennyi pénzed van, milyen társadalmi pozícióval rendelkezel, bármikor viszont. Hiába a sok pénz. Mit sem ér, főleg, hogyha csak magadnak gyűjtötted. Nem viheted magaddal. Egy falubeli néni fogalmazta meg egyszer viccesen, de annál találom, hiába a nagy vagyon, a rengeteg föld, ingatlan vállalkozás, amit önmaguknak gyűjtöttek és kapzsi módon felhalmoztak. Velük is csak egyet fordul a halottas kocsi, mondta. Megmosolyogtató, de vajon, aki számol Istennel és a halállal, az nem önmagának él, és nem gyűjt esztelenül, kapzsi módon. Ennél szomorúbb dolgot nem lát sem az ember, sem az Isten, amikor valaki azt gondolja, hogy az Isten sem azzal, hogy a lelke az nem az övé, azt az Úrtól kapta. Isten adta, és Isten azt bármikor visszakérheti. És mi lesz akkor azzal a sok mindennel, amit mások kárára felhalmozott az ember? Van ennél elkeserítőbb, mint amikor valaki így éli az életét? Csak gyűjt és gyűjt, de nem ad, mert azt hiszi, hogy az élete így van biztosítva a pénzében. Hát hogy biztosíthatná bárki is az élet? Egy módon valóban, úgymondva biztosíthatjuk az életünket, ha azt jelképesen, de valahol mégis valósággal átadjuk Istennek, rábízzuk. És visszakanyarodva, ne gondolj, hiszen többre is telik, mint amire igazán szükségünk lenne. Van feleslegünk, mindegy, hogy mennyi, de van, és az ige szerint ez már gazdagság. Éppen ezért nekünk sem szabad az gondokomba kerül, akkor majd az én életem attól jobb lesz, vagy több lesz, vagy én magam kevésbé leszek sebezhető, vagy kiszolgáltatott. Könnyen a sátán egy csapdájába eshetünk, hamar a mammon rabjává válhatunk, de mégis rettentően szegény emberekhez képest. Egy lelkipásztor mondta egyszer, hogy Jézus a szegénység kultúráját hozta el, és abban élt. Születhetett volna gazdag, de Jézus a szegénységet választotta. És így bizony Jézus követése egy bizonyos szintű aszkézist megkövetel. Az ő követése a szegénység kultúrájában történik. Egyszer a kultúra szegénységéről, és aztán ezzel szemben a Jézus által hozott szegénység kultúrájáról. Mi a kultúra szegénysége? Például az, amikor karácsonykor pompába ölt, eljön talán a templomba, de a lelkét nem öltözteti fel, az halott, mert nem kell neki Jézus. Hiába állítják sokan, hogy én hiszek Istenben, én hiszek Jézusban, hogyha a tettek más mutatnak, hogyha nem követi a történet szerint, ami egyszerre derűs és tragikus, egy 4 éves kisgyerek tévét néz, miközben a nagyapja mellett a hintaszékben elalszik, és aztán elkezd hangosan horkolni. És hát persze ezt a kisgyereket az akóján elkezdi tekergetni, forgatni a gombokat. Ráripakodik a nagymamája, hogy hát ne piszkáld, nem látod, hogy elaludt? Mire azt feleli a kisunoka, hogy hát látom én, de leszeretném hallani. És kisgyerek úgy élte meg, testvérek, a nagyapját, mint egy gépezetet, akit le lehet halkítani. Ha bizonyos gombokat megforgatok, akkor a horkolás lehalkul, akár a rádiónál. De ezek valahol döbbenetes képek a kultúra szegénys elembertelenedett világról. No, de ezzel szemben lép fel Jézus, és hozza magával a szegénység kultúráját. Amikor nem a pénz a valami, hanem az, hogyha attól lelkében független tud maradni az ember. Ebben a munkája miatt sokat járt külföldre. Mondta azt, hogy eddig bárhol volt, sehol nem dohányoztak annyia, mint Magyarországon. Itt a dolgozók egymás kezébe adják a kilincset, hogy kijárjanak dohányozni, mikor máshol elvérek. Hát azért, mert itthon még mindig, hogy így mondjam, a dohányzásnak rangja van. És ezért szívják már sokan 10 éves koruktól a cigarettát, mert olyankor azt érzi az a gyerek, hogy na én most vagyok valaki. Rangot tulajdonítunk, aminek Jézus sosem tulajdonítana. Rangja van az autónak, a háznak, rangja van a bútorzatnak, a ruházatnak, a karórának, és még hosszasan lehetne ezeknek, az nem Jézus követője. És az a baj, testvérek, hogy bizony ebben az egyházak is elbuktak. A Vatikán vagyona szinte felbecsülhetetlen. Az a rengeteg arany és drága öltöző, tényleg ez lenne is ezt jelenteni Jézus követése? Vagy akár a saját házunk táján maradva. Előjáróinknak felső kategóriás autó jár privát sofőrrel. Jézus ezzel szemben de gyülekezeti szinten is elgondolkodtam. Minden évben a gyülekezet tagjai elé van tárva, hogy amit ők maguk is az év során összeadakoztak, és egyéb támogatásokból is, amit kapott az egyházközség gyülekezetünk, mindig összegyűlt szép kis tőke, tehát egyfelől jól gazdálkodott. De valóban itt kellene megállnia a dolognak. Nem akkor sáfárkodnánk igazán jól, ha ebből a bő termésből, gyülekezeti szintjébe. Ezt minden bántás és ítélkezés nélkül kérdezem, hiszen én magam is ennek a gyülekezetnek vagyok a tagja. Csak arra hívlak titeket, hogy közösen gondolkodjunk el ezeken. Krisztus, akinek mi elviekben a követői vagyunk. Nietzsche, ateista, német filozófus mondta egyszer, ti keresztények, megváltottabbnak kellene lennetek, hogy higgyek a ti megváltótokban. Lennünk a mammontól, hogy hitelesen képviselhessük Jézus Krisztust. Jézus tehát a szegénység kultúráját képviselte, ami az anyagi szerénységet, az anyagiasságtól való módot jelenti. Ez a fajta szegénység teremti meg a lehetőséget az ember számára, hogy az én szellemem találkozzon Isten szellemével. Ugyanis a gazdag ember nem gondol Istenre. Jézus követő, nem szégyen az, hogyha a 20-30 éves járműbe kell beülnöm, hanem az a szégyen, hogyha én azt annak érzem. Legyen rangja annak, hogy nem cserélem le a bútoraimat, csak azért, mert régiek, miközben semmi bajuk, akinek szüksége lehet rá. Mert a Jézusi életnek, testvérek, még fontos része a dicsekvés nélküli, jó szívvel történő adakozás, ajándékozás. Szegénység kultúrája, példabeszédek könyvében ezt már régen megfogalmazták, se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem, Istenem. Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jól lakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam, kicsoda az Úr. De el se szegény. Megelégedés, testvérek. A kapzsiság a megelégedés ellentéte. A pleonexia, ami görögül a kapzsiság, ezt hivatott kifejezni, többet birtokolni annál, ne kívánjunk többet birtokolni az elégnél. Legyen valóban elég nekünk az Isten kegyelme. És egy történettel szeretném befejezni, hogy meglátogassák régi egyetemi tanárukat. A beszélgetés az hamar panaszkodásba csapott át a stresszes élet és a munka kapcsán. A tanár kávét ajánlva fel vendégeiknek, kiment a konyhába, és egy nap vissza. Porcelán, műanyag, üveg, néhányan simák voltak, néhány közülük drága és ritkaság volt. És szólt, hogy mindenki szolgálja ki magát. Amikor minden diák kezében egy csésze kávé volt, a tanító így, drága csésze elkelt. hátrahagyva az olcsó műanyag csészéket. Habár mindannyiótoknak az a természetes, hogy mindenből a legjobbat kívánjátok önmagatoknak, ez a problémáitok és a stresszetek forrása is. De tudatosan a jobb csészékre vadásztatok, és egymás csészeit figyeltétek. Feltételezzük, hogy az élet a kávé, és a munkahelyek, a pénz, a társadalmi pozíció a csészék. Ezek csak eszközök. Néha azzal, hogy csak a csészére figyelünk, elmulasztjuk élvezni a benne lévő kávét. Hát így adja meg Isten nekünk, hogy nem mulasszuk el élvezni a csészénkben lévő kávét, élő életünket és az őt követő életünket. Adjon nekünk Isten kegyelmet és bölcsességet az elhangzottak megemésztéséhez és aztán megéléséhez is. Amen. Istenünk, talán nekünk elkészítettél, de bízunk benne, hogy Te azért adtál most nekünk kemény eledet, mert lelkileg vagyunk már annyira érettek és erősek, hogy ezt is meg tudjuk rágni, meg tudjuk emészteni, és fordulunk tőle, hanem tiszta szívvel elgondolkodunk azon, és arra vágyunk, hogy bárcsak a Te elrendelésed szerint élhetnénk a mindennapi életünket, a pénzhez való viszonyulásunk tekintetében is. A mamontól való lelki függetlenségre, hogy elég mindnyájunknak a Te kegyelmed. Ne gondolkodjunk, ne aggódjunk, ne essünk a kapzsiság csapdájába, mert Te mindent minden napra elkészítettél számunk, gazdaggá tettél, hiszen az elégnél is többet adsz. Add, hogy ezeket meglátva és ezekért hálásan tudjunk neked köszönetet mondani, és tudjunk benned gazdaggá lenni, ami azt jelenti, hogy azt jó szívvel tudjuk megosztani az arra rászorulókkal. Áldj meg bennünket ilyen adakozó lelkülettel, ilyen jó szívvel, aki nem vár senkitől semmi érdemet érte cserébe, hanem kérünk, hogy te most így tisztítsd meg mindnyájunk szívét, és áld meg az igét a mi életünkben. Jézus Krisztus érdeméért köszönjük neked ezt a lehetőséget, hogy te így szabaddá szeretnél.